Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A Sándor Palota közzétette holnapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztése alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordult több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index portál. A cikkben hozzáteszik, emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet, Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszonikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sok felé lénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Amíg őrz a szemed, amíg lehúnyt szemmel látsz, lehet elmegyek, de itt leszek, a lábnyomomban jársz. Amíg érez a kezed, amíg néha még rám vársz, egy mozdulatban egyszer majd újra megtalálsz. Nézd itt az arcodon, egy csepp, hogy eltévedt. Sose bánj, ne szégyed, egy cseppnyi bánat ébredt. Ma értem, és én. Aki álmodra ügyelt, hogyha gonosz volt, kelt fel, ki a kedvemért jövőt remélt, az hogyan hagyhat el? Aki járt minden úton, aki ismert minden szót, ki száz szavannak hangot adott, többé sose szól. A szívben, ha menny dörög, s a szemre felhő száll. Zápor, ha szakad, új folyó, ha fakad, miért fáj, miért fáj? Miért fáj? Amíg őriz a szemed, amíg érez a kezed, amíg éltet a szíved, ne félj.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A szerkesztőt, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jeges Mirjam kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik, a Víjai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján.
Nagy-nagy tisztelettel, meg szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt szeretném előre bocsátani, hogy ezek töredékek, amit itt egy óra alatt, vagy 45 perc alatt el tudok mondani. Minden egyes kis témát, azt külön ki lehetne bontani. Nehéz lenne elképzelnünk Ádámot és Évát, amint a Paradicsom kertben a Tanuljunk imádkozni című kézikönyvvel a hónuk alatt sétálnak, és várják az alkony hűvösében érkező urat. Igen, a bukás előtti ember számára magától értetődő, természetes, egyszerű volt a kapcsolat Istennel, vagyis az imádság. Hiszen Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és ez a kép más voltunk, ez már eleve kapcsolatra utal, valakire irányul. Valakinek a képmása vagyok, tehát a legmélyebb identitásom az a másikban van. Ádám a bukás előtt, abban az eredeti állapotában, amikor betöltötte természetének igazi célját, állandóan Isten felé fordulva élt, és Isten képére teremtetett természetében birtokolta az összes erényt, írja hitvalló Szent Maximus. Mondhatnánk úgy is, hogy Ádám az imában élt. Mert a kontemplatív élet ezt jelenti. Folyamatosan Isten felé fordulok. Ő a gravitációs középpontom. Mindent felőle és benne látok. Hozzá viszonyítok. Rávonatkoztatok. Rajta keresztül értelmezek. Csak így képes az ember meglátni a teremtményekben és a teremtett világban, a keleti atyák szóhasználatával, az isteni energiákat, vagyis Isten nyomait, a dolgok lángját, mindennek a rendeltetését, a helyét, a szépségét, a nagy összefüggéseket. Talán érzékelhető az eddig mondottakból, hogy az imádság, a kontempláció az valójában egy létmód, nem a hasznosság rendjébe tartozik. Alexandriai Szent Atanáz így ír erről a kezdeti létmódról. Mivel Ádám Isten szemlélésében élt, vagyis a lelke olyan tiszta volt, mint egy tükör, visszatudta tükrözni Isten ragyogását. Lelkének ebben a tükrében szemlélhette Istent. És ekkor jön az idézet legfontosabb mondata, ekkor élte az ember az igazi életét. Ekkor élte az ember az igazi életét. Ezt az idillt, ezt a tökéletes állapotot, ahol nincs se gond, se fájdalom, ahol Isten szemlélésében élek, megrontotta a bűn. Nagyon fontos látni, hogy a bűn kívülről jön, nem az emberben volt. Nem én vagyok a bűn, hanem valami bűn belém került. A bűn ontológiailag nem tartozik hozzám. És csak Krisztus megtestesülése által jutott vissza az ember a valódi természetébe. Krisztus az igazi ember. Ő az archetípus. Krisztus nem Ádámról lett mintázva, hanem Ádám lett Krisztusról mintázva. Szent Terézi anyánk a belső várkastély 6. lakásában ír arról a veszélyről, hogy a kontempláció téves felfogása miatt némelyek eltávolodnak Krisztus szent emberségétől. Micsoda gondolat volna szándékosan eltávolodni a mi legnagyobb kincsünktől és orvosságunktól. Igen, Krisztus az orvos, és ő az orvosság. Ő az, aki begyógyítja ezt az Isten hiányos, mély sebzettségünket. A római levél 8. fejezetében, a 29.-30. versben van egy gyönyörű mondat. Isten eleve arra rendelt minket, hogy fia képének hasonlatosságára eljussunk. Nagy felfedezés volt számomra, amikor kisilabizáltam, hogy a görögben itt az a szókapcsolat áll, pro-orisen, orisen, orizon, horizont. Isten ezt adta nekünk horizontul, és ez egy hihetetlenül tágas látóhatár. Tehát életfeladatom, valódi önmegvalósításom az, hogy eljussak fiának hasonlatosságára, és ezt a horizontot ne engedjem beszűkíteni, vagy valami mással lezárni. Nagyszent Vazul még erőteljesebben fogalmaz, amikor így szól, az ember egy olyan teremtmény, aki azt a parancsot kapta, hogy átistenüljön. És a Kármel nagyszentjei tulajdonképpen erről írnak. Hogyan tudok kitörni a hamis én fogságából, és egyre inkább integrált, egyveretű személyé válni? Hogyan tudok egyre lendületesebben a cél felé menni, eljutni az Istennel megélt, folyamatos, átalakító együttlétig, egyesülésig? Vagyis, miképpen élhetem a szőlővessző életét a szőlőtőn? Miképpen maradhatok Krisztusban? Keresztes Szent János atyánk híres művében, a Szellemi Páros énekben leírja, mennyire örül az isteni vőlegény, amikor látja, hogy egy lélek egyre mélyebb kapcsolatba, egyre valóságosabb egységre jut vele. Talán ritkán szoktunk arra gondolni, hogy ez az élő, mélyülő kapcsolat nem csak számomra öröm, hanem Istennek is öröme. Így ír erről János. Igazán csodálatos dolog látni, hogy mekkora az öröme Krisztusnak, amikor az ilyen lelket sikerül megnyernie, tökéletesítenie, vállaira venni, és saját kezűleg belehelyezni ebbe a forrón óhajtott frigybe és egyesülésbe. Az ima életnek ez az öröm a hátszele, Krisztusnak, a jegyesnek, a vőlegénynek az öröme, Isten öröme. Nehemiás könyvében olvassuk, Isten öröme a mi erősségünk. Isten afölött érzett öröme, hogy engem, a megkeresett bárányt a vállára vesz. Keresztes Szent János ebben a képben látja a jegyesi misztika csúcsát. Krisztus, a jó pásztor, vállára veszi a megtalált bárányt. Ó lelkek, kiált fel János, amelyek ilyen fenséges dolgokra vagytok teremtve és hivatva, mit csináltok? Miért haboztok? Már régen nem parancsoltak nekem olyan nehéz dolgot, mint amit most kell megtennem, írja Szent Terézia anyánk a belső várkastély bevezetőjében. Az imádságról kell ugyanis szólnom. Legalább ebben hasonlítok Szent Terézia anyánkhoz, hogy úgy érzem, hogy régen nem parancsoltak nekem ilyen nehéz dolgot. Próbáljuk meg röviden áttekinteni azt az ívet, amit Teréz rajzol meg az imáról, pontosabban az imádkozó emberről, az imádkozó ember útjáról, a szív liturgiájáról. A belső várkastély, Szent Teréznek ez a legérettebb műve, az Istenbe való átalakulás, a felülről való születés folyamatát írja le, 7 lakásra bontva. A folyamat jelleget Szent Teréz a lakásokkal, Keresztes Szent János pedig a különféle éjszakákkal szemlélteti. Teréz és János egész gondolatköre a fejlődésről, a növekedésről szól. Az életünk nem puszta megőrzés, hanem átalakulás. Az új ember megszületése egy egész életprogramja. És ebbe beletartoznak mind a kegyelmek, mind a krízisek. Ezek egyaránt arra szolgálnak, hogy minden dimenziónkkal lassan-lassan Isten felé irányuljunk. A lelki út az ima élet során el kell jutnunk az egzisztenciális énünktől az esszenciális énünkig. vagyis a perifériától a magig, a felszínes énünktől a középpontunkig. Nagyon hosszú ez az út. Amíg eljutunk az önző énünktől a szolgáló, áldozatot vállaló énünkig. Keresztes Szent János mond egy ilyen bátorító mondatot, Isten célja, hogy megnagyobbítsa a lelket. A növekedés azonban nem lineáris folyamat, hanem egy spirál mentén történik. A lelki fejlődés ilyen csigavonalban halad fölfelé, és talán ezért nem érzékeljük mindig az előbbre jutást, mert ugyanazok a jelenségek, különböző mélységeket érintve többször visszatérnek. A gyónásainkban, a lelki beszélgetéseinkben, azt hiszem ez nagyon jól tetten érhető. Látszólag ugyanazok a dolgok következnek be, de mindig magasabb szinten. Mert időközben több tapasztalatom lett Istenről, magamról és a dolgok természetéről. A lelki élet, az imádságos élet egy élethosszig tartó feladat, folyamat. A Szentlélek mesterkurzusa. Ha külső-belső világunk időnként kaotikusnak tűnik is, vagy elhomályosodik, és megjelenik a fájdalom, mindez lehet a növekvés velejárója, a növekedés kísérője. Mindig bízhatunk abban, hogy a fiú rajtunk nyugvó tekintete, akármi is van velünk, akárhol is tartunk a spirálban, nem csak a létben tart meg, hanem a barátságában is. Isten nézése nem egyéb, adja át tapasztalatát János, mint szeretetének és kegyelmének kiárasztása. S ha a lélek keresi Istent, mondja ő még szintén, Isten még sokkal inkább keresi őt. Ezt a gondolatot jól el kell raktároznunk. Ha én keresem Istent, ő még sokkal inkább keres engem. És ez lehet a bizalmunk, a reményünk alapja is.
Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam nővér a szív liturgiájáról, az imádkozásról elmélkedik.
Thank you.
A belső várkastély első lakásában, akkor most így végignéznénk ezt a hét lakást, picit ilyen madártávlatból. Tehát az első lakásban Teréz elénk tárja az Isten teremtette lélek szépségét, nagyságát, aki magán viseli a neki adott, semmihez sem fogható méltóság pecsétjét, az Isten képiséget. Ez elvehetetlen és felülmúlhatatlan. Rajtunk van a vele való, Istennel való közösség, közelség jegye. Ez ránk van bélyegezve, letörölhetetlenül. Szent Teréz így ír erről a belső várkastély első lakásában. Gondoljuk el a lelkünket úgy, mint egy egyetlen gyémántból, vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van, mint ahogy az égben is sok lakás van. Mert ha jól meggondoljuk, nővéreim, nem más az igazak lelke, mint egy paradicsomkert, amelyben ő, mint mondja, gyönyörűségét találja. Isten gyönyörűségét találja bennünk. Mit gondoltok, milyen az a szállás, amelyben egy ilyen hatalmas, ilyen bölcs, ilyen tiszta, minden jóval ennyire teljes király a gyönyörűségét találja? Nem találok olyan dolgot, amihez a lélek nagy szépségét és nagy befogadó képességét hasonlítsam. Gondolunk erre. Isten szemében ilyenek vagyunk. Szépek, nagy méltósággal, nagysággal felruházva. És ez nem egy olyan cím, ami a nyugdíjazásunkkal megszűnik. Nem egy olyan titulus, amit elveszíthetek. És valóban, bármilyen éles legyen is értelmünk, alig ha foghatja fel a lelket, ahogy nem képes felfogni Isten sem, hiszen ő maga mondja, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtette azt. Kezdetben van az ámulat, a misztika, ennek a megérzése, hogy Isten így lát engem, így szeret, így fogad el, ilyennek teremtett. A magával való közelségre, hasonlatosságra, ez a misztika, ez mindig megelőzi az aszkétikát. Az csak utána jön. Ennek a tapasztalatnak az erejéből van aztán erőm ahhoz, hogy az úton letegyek mindent, ami akadályoz az előrehaladásban. De először van a misztika, először van az ámulat. Hát ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én Isten szemében? És magamat jól Isten fényében látom. Ott esik rám jó szögben a fény. Ott találom meg az igazi hivatásomat, identitásomat, önazonosságomat. Szóval kezdetben van az ámulat. Vajon elgyönyörködünk-e eléggé ebben a szüntelenül ránk áradó gazdagságban? Elámulunk-e ezen a felül írhatatlan méltóságon, amit kaptunk? A második Péter levélben olvassuk, hogy az isteni természet részesei lettünk. Több vagyok puszta önmagamnál. Rendelkezem egy lét töblettel. Van egy mennyei dimenzió az életemben. És emiatt a belém oltott isteni élet miatt vagyok képes az önmeghaladásra, az önfelülmúlásra, vagyis a szeretetre és az áldozatra. Ott a léleknek legmélyén, a leges legbensejében, írja Szent Terézi anyánk, van bennem egy pont, ahol az isteni társaság ott lakik. A lelkem legmélyén van Istennek a lakása, a középpontomban. Van egy pont bennem, ez a középpont, a középpontom, amelyik mindig egészséges. ahová nem fér be sem a sátán, sem a bűn, ahol mindig béke van és csend. Ott, a legesleg bensőmben, ahogy Szent Teréz hívja ezt a helyet, van egy bizalmi és biztonsági mező. Ott nem betegszem meg. Minden pszichés betegség az a perifériámon van. És jó erre gondolnunk, hogy van bennem egy pont, a legközepem, nem tudnak a Kármel szentjei nevet adni ennek, hol így mondják, hogy legeslegbensőm, hol úgy, hogy a lélek közepe, hol úgy, hogy ez a legjobb megfogalmazás, hogy keresztes Szent János mondja, mit tudom én, tehát ott valahol bennem, ott van egy pont, ahol mindig egészséges vagyok, ahol mindig béke van, ahol mindig csend van, ahol semmi nem tud megbetegíteni. Ezért olyan fontos ide eljutni. A perifériámról ezt a hosszú utat a középpontomig megtenni. Az ember úgy lett megteremtve, hogy képes Istenre, ugye ez a híres Capax Dei, vagyis kapcsolatba tud lépni vele, de ugyanakkor szüksége is van rá ahhoz, hogy önmagára találjon, hogy megtalálja az élete értelmét, és teherbíró motivációja legyen a mindennapokhoz. Olyan teherbíró motiváció, ami nem egy hónapig tart lendületben, hanem egész életem során. Élő, egyre mélyülő, gazdagodó kapcsolatban kell lenni ezzel a számomra mindig jelenlévő, ahogy Teréz mondja, legjobb baráttal, jegyessel, királlyal, pásztorral. Ebben a lelki lakásban, az ima életnek, a lelki életnek ebben a fázisában szinte magától megszületik, feltör bennem a dicsőítés és a hálaadás. Minden lakás végén próbálok mondani egy-egy imaformát, amit ha abban a fázisban vagyunk, akkor talán érdemes használni. De még egyszer mondom, ez nem egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás, nem egy lineáris fejlődés, hanem ilyen csigavonal mentén, tehát ugyanazok visszatérnek, csak már más magasságban vagy mélységben. Tehát itt szinte magától, ha erre ráébredek, rádöbbenek, szinte magától jön elő bennem a dicsőítés, a hálaadás. És ez az ima forma vagy ima mód a lelki egészségünk megőrzésének az egyik legnagyszerűbb eszköze. A depresszió legjobb ellenszere. Csak hogy, és erről szól a második lakás, ez a kapcsolatépítés, vagyis az imádság gyakran nehéz, küzdelmes. Isten, ő szüntelenül vágyódik arra, hogy kommunióban, közösségben legyen velem. És az imám, az tulajdonképpen válasz Isten vágyára, arra a vágyra, hogy velem legyen. De a részemről ez a válaszadás, ez időnként, vagy gyakran nehézségbe ütközik. Elakad, megbicsaklik. Mi történt? Miért nem megy ez magától? A belém oltott vágyódó képességet, ez belém van oltva ez a képesség, amit arra kaptam, hogy Isten felé tudjak törekedni, hogy be tudjam őt fogadni, ezt rosszul használom sokszor. Az alapvető nagy vágyamat fölcserélem, becserélem apróbb kis vágyakra, amelyek nem önmagukban rosszak. Ezek önmagukban nem rosszak, hanem azért rosszak, mert a középpontba, Isten helyére kerülnek. Keresztes Szent János ezt úgy mondja, hogy az ilyen ember az érzékek szintjén él, vagyis sóvárgásainak, sürgető késztetéseinek a rabságában. És aztán ezek a rendezetlen vágyak a nyakam köré tekerednek, és egyre nagyobb fáradtságot, zűrzavart, bűntudatot okoznak, és végül annyira elerőtlenítenek, hogy képtelen leszek kiszabadulni ebből a körforgásból. Mivel magam felé fordul a vágyam, megjelenik az önzés, az egoizmus, és következményként a szomorúság. Mi tud ebből kiemelni? Mi tud megváltoztatni? Isten ajándéka, Isten kegyelme. Ha ismernéd Isten ajándékát, mondja Jézus a szamariai asszonynak, bár ő mindig szünet nélkül pazarlóan ajándékozza önmagát, bennem nincs hely az ajándék befogadására, mert tele pakolom ezt a teret magamban egyéb más dolgokkal. Ezért a lelki életben az egyik legfontosabb feladatunk az nem annyira valamit fölépíteni, mint inkább az akadályokat eltávolítani. Megtisztítani azt, ami a keresztségem óta már ott van bennem. Minden már megadatott nekem. Minden ott van bennem, csak eltemetem, betemetem, nem tudok hozzáférni. Elő kell ásni ezt a forrást a rárakódott rétegek alól, azért, hogy az élő víz föl tudjon törni. Az ima, a Szentlélek imája, az bennem él. Az ima ott él bennem, ezt nem nekem kell megfabrikálnom. És erre az imára kellene ráhangolódnom, ebbe kellene belépnem, a Szentlélek, ahogy Pál mondja, bennünk a lélek imádkozik.
Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam kármelita szerzetes nővért hallják.
Szóval le kell fejtenem a rárakódott rétegeket, a forrásra rakódott rétegeket, el kell hordanom, ami akadályozza, hogy ez az élő víz feltörjön, hogy a Szentlélek imája erőteljes lehessen bennem. És ez nem kis munka. Ez nem kis munka. A figyelmemet vissza kell fordítanom kívülről befelé. A futó pillantások helyett, amihez úgy hozzászoktunk, hogy úgy minden csak éppen érint a tekintetünk, de már tovább is siklik, a szememet a lelkem középpontjára kell szegeznem. Kitartóan. Oda, ahol Isten jelen van és vár rám. Radikális döntésre, sőt döntésekre, erőfeszítésre van szükség. Enyém a felelősség, hogy elindulok-e a találkozás irányába. Ez az én felelősségem. Nem az ima megteremtése, az ott van, az a Szentlélek ajándéka. Az én felelősségem az, hogy elindulok-e e felé a találkozás felé. Nem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy Istent magamhoz vonjam. Hiszen ő mindig jelen van bennem. Hanem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy én jelen tudjak lenni az ő számára. Keresztes Szent János a Szellemi Páros ének 8. versszakában így fogalmaz. A lélek abban él, akit szeret. Abban élek, akit szeretek. Vagy amit szeretek. Ezért jó megnézni, mit szeretek. A felszínességet kell leküzdenünk. Különben mindig csak saját perifériánkon mozgunk, elbűvölve a világ örömeitől és bajaitól. Mondhatnánk úgy is, hogy harc folyik itt, ezen a szinten a bálványok ellen. Szent Terézia anyánk nyilván a saját tapasztalata alapján figyelmeztet, számítsunk rá, hosszú időbe telik, amíg Krisztus társ lesz a sátrunkban. Nem könnyű hozzászoknunk ahhoz, aki annyira más, mint mi. Az imádságnak, a lelki életnek ezen a pontján, ahogy mondtam is már, szükség van a küzdelemre, a radikális döntésekre, Szent Teréz kifejezésével az eltökélt elhatározásra, sok nemre és igenre van szükségünk. Simone Weil szavaival, a jó megtételét el kell határoznunk. A rossz magától is végbe megy bennünk. Nagyon-nagyon szeretem Nagyszent Makáriosz tapasztalati teológiáját, és talán ez pár mondata vagy pár gondolata segítségünkre siethet, vagy jobban megértetheti velünk Isten pedagógiáját. Így tanít Nagyszent Makáriosz. Amikor valaki az Úrhoz közeledik, akkor mindenek előtt kényszerítenie kell magát a jóra, akkor is, ha a szíve nem akarja. És mindig rendíthetetlen hittel várni az ő irgalmát. Noha nincs a szívében szeretet, kényszeríteni kell a szeretetre. Noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Ugye itt visszacseng bennünk az evangélium, az erőszakosok ragadják magukhoz a mennyek országát. Talán erre az erőszakra gondol Krisztus. Tehát noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Együttérző és irgalmas szívre kell kényszeríteni. Kényszeríteni kell, hogy elviselje a lenézést, hogy türelmes legyen, amikor mások semmibe veszik. Ne lobbanjon haragra, amikor megvetik és gyalázzák. És bár nem vagytok képesek a lelki imádságra, kényszerítsétek magatokat az imára. És most jön a fordulat. És így, Isten látva ezt a harcot, és hogy erőszakkal kényszeríti magát, akkor is, ha a szíve nem akarja, valódi imát ajándékoz neki. Valódi szeretetet ajándékoz neki. Valódi szelídséget, belső irgalmat, valódi jóságot. Egy szóval, eltölti őt a Szentlélek gyümölcseivel. Eddig az idézet. Ez nekem nagyon sokat segített így a személyes életemben. Ami alulról, a mi perspektívánkból küzdelemnek látszik, az felülről nézve, egy más perspektívából nem más, mint a Szentlélek ajándékainak a befogadása. A hegymászás örömét azt nem csak a csúcsra való megérkezés jelenti, hanem az egész megtett út. Az egész megtett út. És amikor visszanézünk egy-egy szakasz után, jó látnunk, jó érzés támadhat bennünk a harcainkra visszagondolva. Ezek ilyen emlékeztetők arra, hogy Isten nem hagy egyedül, velem van. Azért van egy lábnyom, illetve két láb, de hát szóval nem két ember. A sivatagban emlékeztek erre a példabeszédre, vagy példázatra, mikor Remete mondja, hogy de hát hol voltál, amikor én harcoltam, hát nincs itt a nyomod, azért nincs, mert a te lábnyomaidban járok. Fölemeltelek, a karomban vittelek. És utána idővel ezek már ilyen világító Szent János bogarak lesznek az utunkon, ezek a harcok. Jó lesz visszagondolni rá, és hálát adni, hogy ebben is megsegített, innen is tovább vitt. Hát semmi nincs vesze, ha most megint ugyanebbe a helyzetbe kerülök. Hát van tapasztalatom arról, hogy ez már máskor is volt így. És még mindig itt vagyok. Még mindig van erő bennem, amit a Szentlélek belémolt. Nem kell elkeserednem. Most is bízhatom abban, hogy ezt a harcot is Isten szent lelkével, Krisztussal karöltve meg tudjuk vívni. Ha tehát megtörténnék veletek, hogy elestek, biztat Szent Teréz, ne veszítsétek el a bátorságotokat, hanem csak menjetek újra előre. Az Úr még ebből az esésből is jót tud kihozni. Jót tud kihozni. Ebben a fázisban, ugye most a második lakásnál járunk, erős fegyver a röpima. Az első sivatagi remeték a kívülről megtanult, gyakran ismételt, rövid zsoltár versekkel vértezték fel magukat. Ez egy vért rajtam, ahol a nyilak nem tudnak áthatolni, nem tudnak megsebezni, nem tudnak hozzám férni. Ezt egyszavas imának, monologisztosznak nevezik ezt az imamódot. A legtöbbet használt fohász az volt, amivel most az imaórák kezdődnek a zsolozsmában. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Vagy, ahogy az apoftegmákban olvassuk, ahogy te akarod és tudod, könyörülj rajtam. Ilyen egyszerű formulák. De ezt a nap folyamán, este, az ágyamban, mikor fölébredek, reggel, mikor fölkelek, mondom, és ez belém épül, fölvértez, átjár, átitat, visszavisz Isten jelenlétébe. És egyszerűsége miatt mindig kéznél van. Nem kell hozzá szentírás, nem kell hozzá egy nyugodt sarok, nem kell imazsámoly, nem kell egy templom, mindig használható. A másik gyakorlat, amit itt javasolok, az tulajdonképpen a keresztény meditáció első formája, amit melétének szoktak mondani, azt jelenti, hogy ízlelgetve, félhangosan, így mormolva olvasom a szentírást, amíg egyszer csak megüt egy szó. Megérint egy szó. Ez lesz Isten nekem szóló szava. Isten nekem szóló szava. És milyen szó? Minden nap elhangzik felénk. És ez egy feladat megtalálni ma, holnap, holnap után Isten nekem szóló szavát. Kár, hogy manapság elszoktunk ettől az imamódtól. Ezáltal a félhangos mormolás által a testem is részt vesz az imában. Megzendít bennem egy húrt. előhívja az úgynevezett izom emlékezetet. Átjár, lenyomatot hagy bennem, más lesz utána újra olvasni ugyanazokat a szavakat. Régen elképzelhetetlen volt, hogy így magukban olvassák az ember a Szentírást. Ha egy zsinagógába elmegy az ember, ott még mindig ezt látja. Így mormolva, félhangosan beszélnek, mondják a szavakat. Másként rakódik le bennem, másként érint meg. Más területeket is el tud foglalni, nem csak intellektuálisan fogadom be. Ezt nagyon javaslom, ezt az otthon, szobában, szerzetesek a cellájukban, kihol, ezt a félhangos mormolását így olvasni, egész más, mint csak így a fejemmel, magamban.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jeges Mirjam kármelita szerzetes nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedett, a Viai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. Az előadás 2018-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!